Pörgettyű. A Rádiózsé műsora óvodásoknak és iskolásoknak. Hogy mi lesz a pörgettyűben? Természetesen minden, ami rólatok szól, benneteket érdekel, és veletek készül el. Szervusztok, gyerekek! Makra Ildikó vagyok, és szeretettel köszöntelek benneteket a pörgettyű 7. adása alkalmából. Néhány másodperc múlva Ezópusz rövid, tanulságos meséjét hallhatjátok Seres Luca előadásában. Majd az esti pihenés előtt egy ősi zsidó mesét olvas fel nektek Pető Fanni színművésznő. Egy olyan mesét, amely nemrég jelent meg kötetben, és amelyet még sohasem lehetett hallani sem rádióban, sem televízióban. A mesét követően beszélgetünk. Ti, illetve a Veselényi negyedikesei vallottak a pörgettyű hallgatóinak arról, mely mesék a kedvenceik, legyen az könyvben, videón vagy moziban. Szavaitokból azt is megtudhatjuk, mi érdekli őket. Szavaikból azt is megtudhatjuk, mi érdekli őket, mit hallgatnak szívesen, mire kíváncsiak. A beszélgetés után Fehér Dávid lauderes középiskolás ismertet meg benneteket a Zsidó Múzeum kiállításával. Óz Ámog izraeli festő fantasztikus gyűjteményét a főként 20. században élt világhírességekről, akikben egy a közös zsidó származásuk, még 2 hétig láthatjátok a Zsidó Múzeumban. Végül a böngészőt ajánlom figyelmetekbe, melyben remélem mindannyian találtok kedvetekre való programot. Jó szórakozást kívánok!
Mesevilág.
A Rádiózsé műsora gyerekeknek.
Mesék.
Történetek.
Legendák.
A madarak, a vadak és a denevér. A vadállatok és a madarak ősidők óta háborúban álltak egymással. A harc változó kimenetelű volt. Néha a madarak futamították meg a vadakat, máskor a vadállatok riasztották el a madarakat. A denevér nem vett részt egyik fél oldalán sem a küzdelemben. Nagyon okosnak és ravasznak képzelte magát, ezért a saját érdekeit keresve mindig a győztes mellé állt. Hol a vadállatok táborában tűnt fel, hol a madarakéban, attól függően, hogy kinek kedvezett a Hol a vadállatok táborában tűnt fel, hol a madarakéban, attól függően, hogy kinek kedvezett a forgandó hadiszerencse. A vadak és a madarak a hosszú küzdelem során belátták, hogy nem bírnak egymással, ezért tanácsot hívtak össze, és megállapodtak a háborúskodás beszüntetésében. A békekötés hírére a denevér is felkapta a fejét. A lehető legjobban végződött a háború, most végre mindkét féltől elnyerem méltó jutalmamat, mondta. Mindkét félnek segítettem, mindenki a hasznomat vette. Talán a leghelyesebb volna, ha megválasztanának királyukká, hiszen mindenkinek egyformán igazságot tudnék osztani. Ám a legnagyobb meglepetésére az állatok rátámadtak. Áruló vagy, mindannyiunkat elárultál, ahogy azt érdeket kívánta. Nem voltál hűséges egyik harcoló félhez sem, nem bízunk benned. Ettől fogva minden állat került a denevért. Tanulság, legyünk mindig hűségesek a barátainkhoz.
Mihály Ende, Álomfaló csodamanó. Szúnyogaföldet nem hiába hívták Szúnyogaföldnek, lakóit egyetlen dolog érdekelte igazán, az alvás. De nem az volt számukra a fontos, ki mennyi ideig durmol, sokkal inkább az számított, milyen édesdeden alszik. És ez nagy különbség. Úgy tartották, akinek jó az alvókája, az jó kedélyű és éles eszű. Így nem csoda, hogy mindig a legjobban szundikáló lakost választották királyukká. Élt egykor országukban egy király és királyné. Lánykájukat Bóbiskának hívták. Aki egyszer is látta, nyomban megértette, miért kapta ezt a bájos nevet. Szülei álomkastélyában lakott, és egy pompás virágszirom ágyacskája volt. De csodás fekhely ide, csodás fekhely oda, Bóbiska esténként mégsem akart ágyba bújni. Minduntalan újabb és újabb kifogásokat eszelt ki, csak ne kelljen lefeküdnie. Az az igazság, hogy félt elaludni. Kitalálod, miért retteget annyira az alvástól? Mert igen gyakran megesett, hogy rosszat álmodott. Ez pedig még a felnőtteket is megviseli, nemhogy egy gyereket. Mit szóljon akkor egy szunyókaföldi herceg kisasszony, akit ráadásul Bóbiskának hívnak? Micsoda szégyen, ingatták a fejüket aggódó földiei. A királyi pár pedig egyre jobban elszontyolodott. Már ők sem szenderegtek uralkodóhoz méltóan. A kicsi hercegnő pedig egyre sápadtabb, soványabb lett. Mi tévők legyünk, sóhajtozott a királyné. Csak reménykedhetünk, hogy a rossz álmoknak egyszer vége szakad. Ám azok csak jöttek, mindegyre jöttek, és tovább rémizgették Bóbiskát. Végül a király magához hívatta Szunyókaföld valamennyi orvosát és professzorát. A tudós emberek a kicsi hercegnő ágya köré gyűlve latinul hablatyoltak, és tömérdek orvosságot írtak fel neki. Mint hiába. A király küldöncöket menesztette Szélrózsa minden irányába. Faggassanak ki minden éltes juhászt, javasasszonyt, matrózt és földművest. Jó tanácsal azonban egyikük sem szolgált. Nincs más hátra, magam indulok útnak, határozta el egy nap a király. Menj csak, biztatta reménykedve a királyné. Kivasalt a férje úti ruháját, melyet a király már régen nem viselt, és egy hátizsákot megrakott elemmózsiával. Így vette a király nyakába a világot. Ment mendegélt, és minden szembe jövőt megszólított. Kalauzt, tűzoltót, tanítót, gyári munkást, taxist és zöldséges kofát. Kérdezett cowboyokat, eszkimokat, néger gyerekeket, ősöreg kínaiakat, de egy embert sem talált, aki el tudta volna űzni a rossz álmokat. Végül annyira neki búsult és elfáradt, hogy azt sem tudta, merre menjen. Dolga végezetlen, csak nem térhet haza. Mit volt mit tenni? Ment tovább, nem is figyelve, merre jár. Egyre sötétebb lett, majd leszállt az éj. Jeges szél süvített, majd hullani kezdett a hó. Királyunk észre sem vette, hogy időközben beköszöntött a tél. Végképp eltévedt. Egy nagy pusztaságban bolyongott. A hólepte reketje bokrok különös, félelmetes alakokként vették körül. A király azonban ahhoz is túl elgyötört és csügget volt, hogy megijedjen tőlük. Kis idő múlva a távoli reketje bokrok közt csillámlásra, szikrázásra lett figyelmes. Egy holtsugár cikázott előtte, vagy a szeme káprázott? Amint közelebb ért, észrevette, hogy az ezüstös fénysugárnak keze és lába van, tüskés nagy feje pedig olyan, akár egy bogáncs vagy sündisznó. A teremtmény ragyogó csillagszemével a királyra pillantott, és arcán ezernyi nevető ránc futott szét. A legkülönösebb mégis óriási szája volt, amelyel szünet nélkül tátogott akár egy falánk madárfióka. Kiad ennem, kiad ennem, hajtogatta a manó vékony pattogó hangon. Szörnyű éjség gyötör, ha nem kapok rögvest enni, a végén magamat kell bekebeleznem. Akkorára tátotta a száját, hogy nem csak a feje, hanem teljes tüskeböki alakja is eltűnt. Eltévedtem, fordult hozzá a király. Kérlek, segíts kijutnom ebből a pusztaságból. Innen ugyan senki nem talál ki, válaszolta kárörvendve a manó. Legfeljebb, ha én segítek, ám én csak akkor tartok veled, ha megvendégelsz. A király kotorászni kezdett a hátizsákjában, de semmit sem talált. Sajnos mindenem elfogyott, szabadkozott kedvesen, pedig szívesen meghívtalak volna egy kis vajas kenyérre. Fúj, kencepicés zaba, háborgott a manó. Fütyülök én az ilyesmire. Látszik, hogy nem ismersz még. Fogalmat sincs, mit szeretek. Tulajdonképpen mit keresel errefelé? Keresek valakit, válaszolta a király, aki Bóbiska lányomat megszabadítja rossz álmaitól. A holdfény manó nagyot ugrott örömében, és hirtelen felettébb nyájas lett. Azt a cifrakacifántját, sutyorgott. Mégiscsak akad valami fogamra való. Vendégül látnak, vendégül látnak. Gyerünk csak, add ide a kabátod meg a csizmát. Így mi, most pedig ide a botodat. Most már mehetek vendégségbe. Királyunk annyira meghökkent, hogy se szó, se beszéd mindenét átadta. Most persze azt hiszed, hogy egyszerűen kifosztottalak, mi? Kuncogott a fura figura. El is akarom venni a holmidat, de tolvaj nem vagyok. Hamarosan belátod majd, jól tetted, hogy nem ellenkeztél. Ezzel mindhármunkon segítesz, magadon, a lányodon, és legfőképpen rajtam, az álomfaló csodamanón. Fütyörészni kezdett, csettintett a nyelvével, és mielőtt a király bármit is kérdezhetett volna, Ripsrops elvarázsolta a holmikat. A kabátból nagy ív patyolat fehér papíros, a botból hatalmas tolszár, a csizmából pedig öblös tintás üveg lett. A manó a tollat a tintába mártotta, és szélsebesen oda kanyarította az alábbi mondókát a papírra. Álomfaló csoda manó, az éjszaka oly riasztó. Hozd a késed üvegvillát, ást ki nagyra bekaplak szád. Ham! Ha rémálmom, mind felfalod, s a szépeket békén hagyod, nyugton alszom. Csoda Manó, gyere már! Majd összetekerte a papírt, és átnyújtotta a királynak. Szaladj gyorsan Bóbiskához, és mondasd fel vele a versikét. Remélem, hamarosan szaftos, lidérces álmok dagasztják a pocakomat. Már is összefut a számban a nyál. Ne átsorog már ilyen bárgyún, indulj hazafelé. Tudod, dadogta a király zavarában, rettentő hosszú időbe telt, míg ide jutottam. A világ másik végén van a kastélyom. Jó ideig eltart, mire visszajutok Bóbiskához. Azt a teli has mindenedet, zsörtölődött a Manó. Milyen unalmas teremtmények vagytok ti, vajas kenyér emberek. Márpedig én nem mozdulhatok innen, míg valaki nem hív a mondókával. Most mit évők legyünk? Kérdezte a király kétségbe esve. Tudod mit? Vihogott a Manó. Hívhatnál te is a kislányod nevében. Gondolod, hogy menni fog? Próba szerencse, vélte a Manócska. Gyerünk, mondd fel a versikét. Jobb zsebéből egy szarukést, a balból pedig üvegvillát húzott elő, és rajthelyzetbe állt, mint egy versenyfutó. A király szétgöngyölte a papírt, és már nekifogott volna az olvasásnak, mikor eszébe jutott valami. Hallgass ide, álomfaló, mondta gondterhelten. Mi lesz velem, ha itt hagysz? Egymagam sosem találok innen haza. Ráadásul se kabátom, se cipőm, itt vagyok, megmentem. Bla, 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 mormogott a Manócska. Milyen körülményesek vagytok ti emberek? Egye fene! Pattanja vállamra, majd viszlek. A kissé termetes király hitte is, nem is, hogy ez a pöttömlény elbírja. Ám mit volt mit tenni? Óvatosan felkapaszkodott az álomfaló szúros nyakába, széthajtotta a papírt, és felmondta a versikét. Alig hangzott el az utolsó sor, a Manócska úgy nekiíramodott, hogy csak úgy suhant el mellettük a világ. Sikerült! Kurjantotta élesen. Na látod, hogy sikerült! Mondd csak, hebegte a király a kalapjába kapaszkodva. Te szívesen zabá, akarom mondani, falod a lidérces álmokat? Kuss! Épp az északi sarkot hagyták maguk mögött. Méghozzá szőröstől bőröstül lelkesedett álomfaló. Minél rémségesebbek, és minél több van belőlük, annál jobb. Siss! Száguldott el mellettük Amerika. És mi a helyzet a jó és szép álmokkal? Kérdezte a király levegő után kapkodva. Azokat nem szereted? Azért ez különös. Miért lenne az? Lihegte álomfaló már kissé kifulladva. Azt tudod-e, hogy a sünök legszívesebben kígyót és csigát esznek? No hát én afféle álomsüni vagyok, aki él hal a rém álomfalatokért. Ilyennek születtem. Ez a dolgom, punktum. Suss! Épp Afrika felett suhantak el. De miért? Motyogta a király félig süketen és vakon. Miért csak hívásra jössz? Mondtam már, zsémbelt a Manócska. Csak akkor mehetek, ha hívnak, és csak azt eszem, amivel megkínálnak. Puff! Egyszerre újból csendes lett a világ. A király körülkémlelt. Lánya szobájában a padlón találta magát. A királyné Bóbiska ágyánál ült, és mindketten nagy szemeket mereztettek. Megérkezett a segítség, újongott a király a papíron lévő mondókára mutatva. Majd boldogan borultak egymás nyakába. Ettől kezdve, ha Bóbiska herceg kisasszony félt a rossz számoktól, lefekvés előtt elmondta a versikét, és elhívta az álomfaló Manócskát. Igaz, látni sosem látta, de fél álomban olykor, mintha halk, pattogó hangocskát hallott volna. Szép álmokat, kicsi, egyet se félj, vigyázok rád, köszönet a pazarlakomáért. És álomfaló valóban ott járhatott, mert Bóbiska többé nem álmodott rosszat. Orcája kipirosodott, kikerekedett. Szúnyogföld minden lakója büszke volt rá, mert immár senki sem tudott olyan édes deden aludni, mint ő. És hogy minden rosszat álmodó gyermek segítségül hívhassa a mohó álomfaló csodamanót, a király leegyeztette a történetet és a mondókát.
A gyermeki fantázia, képzelőerő utolérhetetlenül gazdag. A tudás és tapasztalat még nem állított fel korlátokat, falakat gondolkodásotokban, ezért lehetséges, hogy képzeletetekben könnyedén megfér egymás mellett álom és valóság, a valószínű a valószínűtlennel, hihetetlen dolgok keverednek hihetővel. Egy jó mese felér a világegyetemmel, hiszen egyszerre nyit szabad teret fantáziátoknak, és szórja el a tapasztalat morzsáit számotokra úgy, hogy miközben élvezitek a szárnyalást, egyben tanultok is. A jó mesék fennmaradnak az idő rostáján. Ám ahogy változnak az idők, változnak azok a mesék is, amelyek benneteket rabulejtenek és életre szóló élményt nyújtanak. Nyilván mindannyiótoknak van, volt kedvenc története, sőt, nagyobbak lévén kedvenc regényetek is akad már. Hogy melyek ezek, milyenek az általatok kedvelt idézőjelben téve mesék, erről faggattam a Veselényi utcai iskola 4. osztályosait.
Én álmodni szoktam meséket, de az...
Kicsit vissza tudsz emlékezni, milyen mesét álmodsz?
Inkább nem szeretném elmondani.
Jó meséket, vagy rossz meséket szoktál álmodni?
Durva meséket.
Durva?
Verekednek, meg ilyeneket.
Verekednek.
Vannak nektek rossz számaitok egyáltalán?
Nekem vannak, nagyon sok.
És esténként senki nem mesél nektek? Régebben ki mesélt nektek, mikor még nem tudtatok olvasni?
Rudika. Nekem anyukám.
És mit mesél, drágám?
Aladint.
Könyvből mesél?
Igen.
Olyan mesét neked nem mondott a mama, amit a fejéből talált ki, tehát magától?
De, igen.
És kicsit vissza tudsz rá emlékezni, miket mesél?
Hát, igen, de ez egy kicsikét olyan hosszú. Na jó, azért elmondom. A hét törpe hófehér megtalálta az erdőbe, és hófehér sohasem mosakodott, és a lába gombás volt neki, és a budja szaros volt neki. De ez tényleg így volt. És a hét törpe azt mondta, hogy gyere ki, hófehér, hogy adunk neked valami ajándékot. Kikötötték egy fához, bekötötték neki a szemét, és egy vödör vízzel leöntötték, a szaros budjit nem tudták levit csinálni, elásták a föld alá, olyan büdös volt, és a lábát levágták neki, a 60 cm-es körmét a lábáról, és
a hófehérkének a lábáról?
Hófehérnek. És a bogáncsokat a hajából kifésülték.
Ezt a mama így kiforgatta mesét.
Volt nekem a dédikém, amikor ott aludtam nála, nagyon-nagyon sokat mesélt, és kitalált meséket. Mert volt egy pár, ami nem. A dédikém, én azt szerettem, hogyha az őzikét mondja el.
Az öregnél őzikét?
Igen, azt nagyon-nagyon szerettem, azt a mesét. Meg a volt a nagymamám. Ő nem halt még meg, csak én mindig kértem a piroska és a farkast, azt nagyon szerettem, meg a három kis malac.
Volt olyan mese, amitől féltetek, mikor kicsik voltatok?
Igen, én filmektől szoktam.
Úgy van-e bennetek félelem, hogy éjszaka például, vagy a film után, miután elmentek aludni?
Én már láttam filmet, ami nagyon durva. Én akartam nézni, anyukám mondta, hogy ne, de én megnéztem, és... Igazság szerint én éjjel azért félek kimenni.
Hogy mondjam el. Láttam a kört. Az egy nagyon durva és egy horrorfilm, ami arról szólt, hogy aki megnézi azt a videókazetát, 7 napon belül meghalt, és én a 7. napon annyira féltem, hogy nem aludtam.
Igen, Udi?
Hogy én is a kört fogom, jó?
Te is fogod.
Igen. Hogy én a kört megnéztem este a nővéremmel, és nagyon féltem, mert kizzadtam este, nem tudtam aludni, magamra húztam a takarót, és másnap felhívtam a nővéremet, hogy meghalsz, 7 napot van hátra, és nagyon félt.
Én láttam egyszer egy 18 éven aluljaknak nem ajánlott filmet, és megnéztem, és én nem féltem tőle, hanem elhánytam magam, hogy olyan tanítom film.
A Jancsi és Juliska nagyon félelmetes.
Nekem megvan videókazetten, és az is a kedvenc mesém, vagyis filmem. Nagyon szeretem, nagyon aranyos.
Hogy mentek este aludni?
Én megfürdök, és bekapcsolom a tévét, és 9 órakor kikapcsolom a tévét, és elmegyek aludni. Anyu odajön, és jó éjszakát pusztítat, és elmegyek aludni.
Te egyedül nézed a tévét?
Nem, anyukámmal.
A mama is nézi közben, miközben te nézed. És ugyanazt a műsort nézitek?
Igen.
És azt nem feltétlenül gyerekeknek két való, vagy igen?
Nem, az RTL klubot szoktuk nézni.
Én úgy szoktam menni aludni, hogy megfürdök, befekszek az ágyba. Valamikor inkább játszunk, hogy vagy gyors egy társas játékot, lefekszek, nézem a való világot, meg hogy utána van valami. Ezt nézem, de valamikor annyira nem tudom megegyezni, ezért kimegy, és ő ott kint nézi a tévét, inkább bent, mert van két tévé. De mondta, hogy akkor nyugodtan nézzük azt, és akkor elmegyek aludni, mert úgy jön a tévé.
Ezek szerint te sem olvasol lefekvés előtt, mint Enikő?
Nem, pedig én elhatároztam magam, hogy nem tudom betartani.
Ja, meg én naplót írok.
Én valamikor egy könyvet olvasok, a Szellemleopárdot, valamikor számítógépezem, és akkor alszom el, valamikor tévét nézek, vagy videózom, vagy játszok Legóval. Úgy szoktam lefeküdni, hogy nem most már fogom, lefürdök, bemegyek a mamámhoz, már van három lakás a házban, és a fugomhoz oda megyek, és jó étpuszit kívánok a mamámnak is, nővéremnek is. Igen, és akkor bemegyek az ágyba, játszok egy kicsit a kutyámmal, és elalszom.
Nem olvasok.
De hát szoktam. 15 percet.
Én könyveket hát nagyon ritkán szoktam olvasni, de azért néha olvasok. De ha unatkozok, akkor előveszem inkább újságot, Garfield újság, vagy valami ilyes. És elalszok, vagy tévézek, vagy számítógépezek, vagy valamit játszok.
Uh-huh. Én megvacsorázunk, és összekészítem a holnapi cuccomat. Vagy ha van valami jó a tévében, akkor azt megnézem. Ha nincs, akkor általában bemegyek. Beszélgetek a apukámékkal, játszok velük, vagy a számítógépen, a laptopon játszok. És nem most szoktam olvasni, csak este nem, hanem inkább olyan délben.
A Zsidó Múzeumban egy rendkívül izgalmas kiállítás nyílt nemrégiben. Óz Ámok izraeli származású, de Ausztriában élő festő, mintegy 400 képből álló gyűjteményét tekinthetitek meg, amelyek mindegyikén egy-egy híres, világszerte ismert személyiség portréja látható. Egyetlen közös vonásuk, zsidó származásuk. A kiállítás, amely a hónap végéig látható, számos meglepetést tartogat. Ezek közül a legérdekesebbeket osztja meg velünk Fehér Dávid a következő percekben.
Az ókortól kezdve különböző emberek portréit láthatjuk. Egészen Mózestől mondjuk napjainkig, Soros Györgyig, vagy Barbara Streisandig bemutatja ez a kiállítás, mint Sigmund Freud, aki tulajdonképpen a pszichológiának, az emberi lélek rejtelmeinek a feltárásával foglalkozott. Különféle tudósok, fizikusok, orvosok vagy matematikusok jelennek meg a kiállításon. Például olyan jelentős fizikusok, mint a magyar származású Szilárd Leó vagy Teller Ede, akik az atomokkal foglalkoztak többek között, és jelentős felfedezéseik, mint Bárány Róbert, aki az egyik első magyar Nobel-díjas volt, és hát róla is megtudhatjuk így, hogy zsidó származású. Vagy például egy olyan matematikussal ismerkedhetünk meg, aki ugyancsak egy magyar származású férfi, a Neumann János nevet viseli, és nélküle ma nem léteznének számítógépek, illetőleg az ő felfedezései, tehát lehetővé, hogy már ma ilyen magas szinten működjön ez a tudományi ág. Albert Einstein, aki érdekes módon nem is a relativitás elméletére kapta a Nobel-díjat, noha erről a legnevezetesebb. Izrael államának olyan ismert politikusa, mint David Ben-Gurion, aki az állam első miniszterelnöke volt, Tony Curtis, aki ugyancsak egy magyar származású férfi, szinte számra áll az, hogy Kertész Tóni, mert hát valójában ezt a nevet viselte. Peter Falk, volt az a színész, illetve ő mai napig az a színész, aki a Kalambó hadnagyot játsza. Hát minden mellett, meglepő módon, noha zsidókról van szó, és a zsidóságnak valami fajta áttekintésével szembesülünk, rengeteg festővel találkozhatunk. Van például Marc Chagall, például Chaim Soutine, aki egy orosz, vagy fehér orosz származású zsidó festő volt, igencsak jelentős alkotó. Vagy mondjuk egy másik művészcsoport tagja, Moholy Nagy László, az Izrael állam megálmodója, Theodor Herzl ismert portréjának másolata is megjelenik a kiállításon, sőt a kiállítás katalógusának a címlapján is, akiről már mondanom sem kell, hogy ugyancsak magyar származású volt, Budapesten született, Ősújország című könyvében tulajdonképpen megálmodta a jövendő Izraelét, és még annál is sokkal többet. De hát mondjuk olyan neves izraeli költők is megjelennek, mint Bialik, aki hát Izraelben olyan jelentős költőnek számít, mint nálunk Petőfi Sándor, vagy esetleg Arany János. Számos íróval is, mint talán a legismertebbel, Franz Kafkával, aki a 20. század elején élt, vagy Isaac Bashevis Singerrel, a Nobel-díjas íróval is találkozhatunk, aki talán Magyarországon a gyerekek körében leginkább a Félelmetes Fogadó című mesekönyvéről ismert, de hát olyan magyar származású zenészek is, zeneszerzők is, mint Kálmán Imre, akinek Siófokon az Emlékmúzeumával is találkozhatunk, legismertebb műve a Csárdás királynő, vagy Ligeti György, ugyancsak híres magyar zeneszerző, vagy például Yehudi Menuhin, az ördögi hegedűs, akit kortársai kivétel nélkül csodáltak, hiszen rengeteg rabbi is láthatunk a képeken. Kezdhetjük akár magával Jézussal is, akiről már szóltam, ő maga is egy rabbi volt, de hát ugyancsak megjelenik a középkor egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb zsidó rabbia, aki Rámbám, vagy Rabbi Moshe ben Maimon névre hallgatott, és hatalmas könyvei mind a mai napig a zsidóság egyik legismertebb és legolvasottabb művei. Mendelszohn Mózes, aki egy később élt rabbi, illetőleg vallástudós volt. Érdekes módon a három jelentős rabbi mind Mózes névre hallgatott. Maga Mózes, aki ugye nem is volt igazából rabbi, hanem a zsidó nép vezetője volt, vagy proféta. Rambam, azaz Maimonides, vagy Rabbi Moshe ben Maimon, és Mendelszohn Mózes. Hárman olyan kiemelkedő képviselői voltak a zsidó vallástudománynak, hogy nem is emelkedhetett szinte senki föléjük. Ismerleg magyar származású, de Izraelben is élt, költőnő volt, Hanna Szenes, mind az izraeli zsidóság körében, sőt az egész világ zsidósága körében egy igazi hősnőnek számít, hiszen a II. Világháború idején élt, hazajött Magyarországra, de sajnálatos módon ez az életébe került. Éppen ezért hősnőként tartjuk számon mind a mai napig. Például a holokausz napon gyakran olvassuk fel az ő verseit is. De hát ha már a himnusznál tartunk, akkor megjegyezhetjük, hogy az Izrael első számú himnuszának, a Hatikvának a szerzője is a kiállításon megtalálható. Őt úgy nevezik, hogy Naftali Herz Imber, aki egy rendkívül kalandos életű ember volt, az egész világ számára a Hatikva szerzőjeként vált igazán ismerté. A legkülönfélébb területeken alkottak maradandót, váltak az egész világ számára ismertekké, ugyanonnan jöttek, és éppen ezért rendkívül fontos nekünk az ő különböző életútjaikon keresztül az egész zsidóság történetét és kultúráját megismerni. Böngésző.
A böngészőben ma először néhány színházi előadásra hívom fel figyelmeteket, elsősorban a Kolibri Színház előadásait ajánlom. 17-én délelőtt 10 órától és délután 3 órától Hamupipőke Velencében. 18-án csütörtökön, vagy délelőtt 10 órától láthatjátok a 101 kiskutyát, és pénteken délután 3-tól szintén a 101 kiskutyát játsszák a Kolibri Színházban. A Marciványi téren a Gyermekszínházak házában március 25-én délelőtt 10 és délután 14 órai kezdettel, vagyis délután 2-kor, és ugyancsak 26-án pénteken az Égigérő fa című előadást tekinthetitek meg, melyet a pécsi Márkus Színház mutat be. Március 27-én szintén a Marcibányi téren, szombaton délután 3-tól láthatjátok Rumcájsz a rabló előadását a Honvéd Kamara Színháztól. Figyelmetekbe ajánlom a Budapesti Bábszínház előadásait is, 16-án kedden délután 4-től. Hát Pinokio, illetve 19-én pénteken 7 órától egy kiállítás képei, ez elsősorban a nagyoknak a figyelmébe ajánlom. Nemrégiben jelent meg Szilágyi Ákos Cet a Cetben című verses kötete. Akik szeretik a Vörös Sándor féle ritmusos, dallamos verseket, azok bizonyára örömmel fogják forgatni ezt az új kötetet is Szilágyi Ákostól. A Műcsarnokban 19-én nyílik meg az Elhallgatott Holokauszt címe emlékkiállítás a magyarországi deportálások és a Soá 60. évfordulója alkalmából. 10 napon tekinthetitek meg ezt a kiállítást, ez idő alatt 23-án, 25-én és 27-i napokon délután 4 órától filmvetítés is kapcsolódik a kiállításhoz, amelyeken dokumentumfilmeket és művészfilmeket vetítenek a Soával kapcsolatban. Mai műsorunk ezzel véget ér, gyerekek, remélem a jövő héten újra találkozunk. Ciao, ciao!
Én a egész családomnak küldöm azt, hogy nagyon szeretem őket, és hallgassák, amikor én benne vagyok, és puszilom őket.
Hallgassák minden kedden és csütörtökön ezt a rádiót a számítógépen, és puszilom a családomat.
Én a papáméknak üzenem, hogy szeretem nagyon őket. Az apukámnak, az Edinának és a Petrának azt üzenem, hogy köszönöm szépen. A szüleimnek meg azt üzenem, hogy köszönöm szépen a hifi tornyot, és bocsánat mindenért.
Jó. Fogják tudni, hogy miért.
Hogy mi bocsánatot, hogyha rosszat vétedem, de imádok titeket, bedák család.
Én szeretem a családomat, és hallgatónak azt üzenem, hogy hallgassák mindig ezt a rádiót.
Hallgassátok a rádió zsét minden kedden és csütörtökön, és csá, cömi, csá!
Csumi, csá!
Csőtészt a sonkás palacsint adom.
Na jó van, köszönöm szépen. Remélem, jól szórakoztatok. Ötleteiteket, észrevételeiteket és önkéntes mesemondó jelentkezését örömmel várom az alábbi e-mail címre: bdafna@freemail.hu. A viszont hallásra egy hét múlva.